Hadd mutatkozzam be, Schlingloff Sándor vagyok, a Keta egyik tanára, vállalkozó, egyszerű ember, azt hiszem. Az egyetlen, és nem tudom, hogy ez különbség, de az egyetlen ok talán, amiért most én beszélek itt, és egyelőre én, és aztán utána remélem lesznek kérdések, és tudunk oda-vissza, Az, hogy én egy olyan egyszerű ember vagyok, aki egy jó pár évvel ezelőtt föltett néhány nagyon fontos kérdést. Olyan fontos kérdést, amit hiszem, hogy minden ember föltesz, vagy ha nem, akkor azt kéne, hogy mondja, minden embernek föl kellene tennie. Ezek azok a kérdések, amik az életünkkel kapcsolatosak. Azok a kérdések, amiket a felelősségünket felismerve, a saját életünkkel kapcsolatban, a szeretteink életével kapcsolatban, a gyerekeink életével kapcsolatban muszáj föltenni. Ha valaki szereti magát, és szeret másokat, akkor a legjobbat akarja nekik. És meg kell, hogy kérdezze, hogy hogyan lehet egy ember boldog ezen a földön. Hogyan? És tudom, hogy sok jó ötlet van erre, és sok jó válasz van. És nem is akarom egyiket se kritizálni, de nekem egy jó válasz kell. Tehát nekem egy olyan válasz kellett erre a kérdésre, ami egy picit többet nyújt, mint egy lottószelvény. Hát, ha bejön. Hanem egy biztos válasz. Mert felelős ember vagyok. Mert egy életem van. És azt le kell élnem. És a végén nem akarok úgy visszanézni, hogy lehet, hogy elszúrtam. Lehet, hogy elszúrtam. Lehet, hogy egy kicsit jobban körül kellett volna nézni. Lehet, hogy egy kicsit jobban el kellett volna gondolkozni, hogy miről is szól ez az egész. Egyetem megszületek, iskolába járok, szakmát tanulok, vállalkozó leszek, megcsinálom az első milliómat, sikeres leszek, elismernek, írok egy könyvet, aztán megnősülök, gyerekeim lesznek, megöregszem, szeretek teniszezni, még öregebb leszek, meghalok, és vége. Mi ez egész jó volt, egész jól hangzott. Volt ott a közepén egy-két jó dolog, ez tetszett nekem. De akkor is értelmetlen. Így, ha ennyi az egész, akkor a felénél már azon gondolkozom, hogy atya világ, mennyi van még hátra. Picit próbálok gyorsabban teniszezni, hogy még kiélvezzem, de nem sokára már nem fogom tudni, és vége az egésznek. Honnan jövünk mi emberek? És hova tartunk? Mi az életünknek a célja? Mi az értelme? És amikor azt kérdezem, hogy mi a célja, akkor nem egy viszonylagos célra gondolok. Én vállalkozó vagyok, nekem nagyon sok célom van. Úgy értem, és el is tudom érni őket. De amikor elértem a célomat, akkor azt mondom, hogy itt van. És kész. És darabig talán meg is lesz, ha figyelek. Úgy értem, itt a szép új ház, itt van. 10 év múlva már nem új ház lesz, ha csak szép ház. 50 év múlva már nem is lesz szép ház, csak ház. Meg már én nem is nagyon leszek itt. Úgyhogy a célom egy relatív cél, egy olyan, amely nem ad abszolút értelmet az életemnek. Ez csak egy, mintha, tudod, egy új játékszer. Kisgyerek vagyok, apa, vedd meg ezt a Magic-t. Megvette, és akkor lázasan játszok vele, és 2 hét múlva már ott hagyom a sarokban, mert nem játszok vele. Mert jelentéktelen. Nem éri el azt a mércét, ami után a szívünkben vágyakozunk. Nem ismeritek ezt az érzést? A modern pszichológia azt mondja, hogy a mentálhigiéniás problémák több mint 90%-a két alapvető, gyökeres lelki problémából adódik. És az egyik, az ember értelmetlenség érzete. Az, hogy az ember a lelkében egy abszolút megingathatatlan, végtelen célt és értelmet keresne önmagának, amivel az élete megkérdőjelezhetetlenül értelmessé válik. A másik, és ilyet nem talál. Az értelmetlenségben élünk. Még akkor is, ha mi vagyunk a legkiválóbbak a saját fajtánkból. Ha én vagyok az egyik legnagyobb sztár, ha én vagyok az, akire mindenki felnéz, a céljaim akkor is csak relatívak. Az életem értelme akkor is csak viszonylagos. Ideig való és viszonylagos. Nem elégít meg. nem ismerek túl sok gazdag ember, de ismerek néhányat. És egyik sem boldog azért, mert gazdag. És semmi baj nincs a gazdagsággal. Legyünk, inkább legyünk gazdagok, mint szegények. De önmagában a gazdagság nem oldotta meg az életüket. Miért van az, hogy rengeteg szupersztár hedonizmusban él, két végéről égeti a gyertyáját, és aztán ilyen összeomlott életeket látunk a csúcson. Miért? Mert elérte azt, amitől azt remélte, hogy az az űr majd betöltődik, hogy megtalálja az életet célját, és a sikere nem az volt. És a sikere nagyszerű, és megtapsoljuk érte minden gúny nélkül, de önmagában az kevés volt. A másik pedig a veszítéstől való félelem. Észrevettétek, hogy egy olyan világban élünk, ahol folyamatosan veszítünk? Például időt. Időt. Itt figyeltek engem 6,5 perce. Ezt a 6,5 percet soha senki nem tudja nektek visszaadni. Ez az idő egyszer s mindenkor elmúlt, és az emberi történelemben soha többet nem ismétlődik meg. Az időből van valamennyi, és amíg még sok van hátra, addig nem is nagyon számolod. De aztán, amikor már az életed derekán vagy, akkor elkezdesz úgy gondolkozni, hogy 10 évvel ezelőtt úgy gondoltam, hogy sose leszek 35. És most 35 vagyok. És olyan sok minden nem történt ez alatt a 10 év alatt. Mint hogyha pislogtam volna egyet. El is szállt. Vajon a következő 10 év lassabban fog eltelni? Nincs végtelen időm. Fogy. És veszítem. És akármit teszek, kifolyik a kezem közül. Akkor a pénzünk, az üzletünk. Észrevettétek, hogy ebben a világban uralkodik a termodinamika? Második főtétele. Kicsit vicces, de nem annyira. Ebben a rendszerben minden a rendezett felől a rendezetlen felé halad. Ha csak egy külső, szervező elv azt felül nem bírálja. Azaz felépítesz egy üzletet, és ha az üzletedet magára hagyod, az üzleted magától szép lassan szétesik. Rendet raksz a szobádban, és a szobában való rend magától szép lassan ideális rendetlenséggé változik. A hiába valóságban élünk, veszítünk folyamatosan, és ahhoz, hogy valamit is állandóságban tartsunk, állandóan energiát kell befektetni, és amíg megy, addig élvezzük, de aztán a végén már nem megy olyan könnyen. Már kicsit sok a verejték azért a kevés mézért, amit kapok. És azzal a mézzel a verejtékkel összekeverve a mézet már nem is olyan édes. És kérdezni kezdek, hogy a szöszt csinálok én ezen a bolygón. És ott van a végső veszítés, a halál. Sanyi, ne is beszélj erről. Most csak nem erről fogsz beszélni, nem azért jöttünk. Hát, tudom, de egy picit kell róla beszélni. Én nem félek a haláltól, tudom. Én se féltem, én motoroztam. És azt mondtam, hogy egyszer meg akarok halni, akkor a széllel a hajamban fogok meghalni. És velem semmi nem történhet. Aztán, sziasztok, gyertek be! Remélem, hogy még van hely. Szóval, hogy velem semmi nem történhet. És aztán, sziasztok! Egy BMW úgy döntött, hogy lekanyarodik előlem az úton jobbra, és ahelyett, hogy lekanyarodott, egy évben megfordult. És körülbelül 80-nal alig fékezve belerongyoltam. És az orvos azt mondta, hogy ilyen közel voltam ahhoz, hogy a halál egy valós lehetőség váljon az én számomra is. Az ember átértékeli a dolgokat egy picit. És ez nem olyan nagy dolog, mert azután se féltem a haláltól. De a modern pszichológia azt mondja, hogy tudat alatt viszont minden lélek tisztában van ezzel a végső veszítéssel. És ebből a végső veszítésből tovább gondolva fél minden egyéb veszítéstől. A halálfélelem az emberi félelem legvégső, legalapvetőbb gyökere. Tudtok-e rá jó megoldást? Ha van rá gyógyszeretek, én bevenném. És én most ezért vagyok itt, mert én ezeket a kérdéseket föltettem. Amikor sikeres lettem az üzletemben, akkor azt mondtam, hogy... Ez nem adott békességet, ez nem adott örömet, adott sikert, elismerést, pénzt, lehetőséget, de egy csomó mindent, amire eredetileg számítottam, ez önmagában nem adta meg. Hol találjuk meg ezeket? Szerintem ez nem, ez jó kérdés. Nem? Tehát ez nem is kell elrugaszkodottnak lenni, inkább komolynak kell lenni ahhoz, nem? A legtöbb ember megteszi ezen a ponton azt, hogy ne zavarj engem össze ezekkel a bonyolult gondolatokkal, ne zavarj össze, játszunk, gyere játszunk, menjünk el, ígyunk egyet. Van pénzed, van időd, menj játszunk, gyerünk. Vegyünk egy nagyobb kocsit, menjünk el nyaralni, ne gondolkozzunk, ez fárasztó. Meg úgyse jutunk sehova, játszunk. És az ember eljátsza az életét. És nincs baj a játékkal, csak a baj akkor van, hogy ha lettek ott volna még igazi értékek, igazi örömök, mély tartalom, ami megválaszolta volna ezt. Nem csak elfolytom, ne is lássam, hanem választ kapok, és csupa nagybetűvel élni kezdek. És amikor a végére jutok, akkor azt mondom, hogy semmit nem bántam. Semmit. Ha újra kezdhetném, ugyanezt csinálnám. Minden a helyén volt. Minden a helyén. De ahhoz, hogy minden a helyén lehessen, most kell gondolkozni. Most kell egy kicsit kényelmetlen emberré válni, ilyen. Nem, ne haragudj, nem fogadom el csak úgy. Én amikor keresni kezdtem, nagyon sokan kezdtek el nekem válaszokat adni. Sanyi, élj így! Sanyi, ezt kell csinálni! Ne, tetszik, végül is tetszik, de figyelj, ne haragudj! Amíg ki nem derül, hogy tényleg így kell élni, hogy tényleg így érdemes élni, úgy értem, tudni akarom, addig nem fog, addig én egy pozitív hallgató leszek, de nem leszek alázatos elfogadó, hanem alázatos, kritikus elfogadó leszek, mert felelős vagyok. El tudom szúrni a saját életemet, és el tudom szúrni a szeretteim életét. Néhány felszínes döntéssel. Nem akarom. Komolyan akarok kérdezni. És most igazából ezt szeretném megtenni. Tegyük meg ezt. Jó, ez jó gondolat? Nem? Nem könnyű, ugye? Mert olyan magas húrokat pendítettünk meg. Mi az élet értelme? Honnan jövünk? Hova megyünk? Mi lesz velünk a halál után? Ugye, halálfélelem? Mi a válasz erre a elég kellemetlen kérdésre? Ugye, egyikünk se tudja elkerülni. Ezt észrevettétek már, hogy mindannyian meghalunk? A kérdés csak az, hogy mikor. Tényleg? Úristen, meghalt a Józsi. Hát figyelj, nem akarok cinikus lenni, de a Józsi mindenképpen meghalt volna. Most csak az zavar össze, hogy ilyen hirtelen. De valójában az üzenet az, hogy mind ugyane felé a pont felé tartunk. Ó, de a halál után nincs semmi, mintha a tévét kihúznák a konnektorból. Úgyhogy éljünk, amíg élünk. Jó, hát ha így van, ha tényleg így van, akkor éljünk, amíg élünk. Nem egy pozitív gondolat túlzottan, mert ugye homokóra pereg lefelé, és én tekerek, hogy minél többet élhessek ez alatt az idő alatt. De ha így van, akkor éljünk így. Ha ez a valóság, ha a halállal tényleg csak annyi történik, hogy kihúznak a konnektorból, akkor legyünk hedonisták, vagy nem is tudom. Akkor nem? Tegyük föl a kérdést, és ha egy valós választ kaptunk, akkor éljünk aszerint. Mert csak a valóság szerint tudjuk a legjobbat és a legtöbbet kihozni az életünkből. Viszont a válasznak megalapozottnak kell lennie. Csak azért, mert mondod, nem fogom elfogadni. Ez jogos? Ha azt mondod, hogy éljek így, tessék megalapozni. Tessék alátámasztani. Miért? Muszáj, hogy megkérdezzem. És nektek is muszáj megkérdeznetek. Jó. Én a magam keresésében hamar eljutottam oda, hogy a válasz valószínűleg nem a természeti síkon van. Nem tudom, hogy ki jutott már erre a pontra. De arra azt vettem észre, hogy az egyszerű nyers fizika, kémia, biológia, szociológia, társadalomelmélet, üzleti pragmatizmus nem ad választ a legfontosabb kérdésekre. Úgy értem, állati jól csinálom az üzletemet, jól tervezek hidakat, nem is omlanak össze a házak, amiket építek, és mégis boldogtalan vagyok. Valahogy az egyik szint itt van, a másik meg itt. És valahogy ezen a síkon nincs megoldás a legfontosabb kérdésekre. Hogy a legsikeresebb ember élhet egy boldogtalan házasságban. És egyszerűen megszakad, se találja rá a megoldást. Ötödször válik el, és házasodik újra, és most sem működik. Pedig már minden házassági tanácsadóval beszélt, kívülről tudja az összes a Sikeres Házasság 10 pontja című könyvet, és az tévében beszélhetne házassági tanácsadóként. Csak a sajátja nem működik. Én oda jutottam, hogy kell, hogy legyen valami több ebben a világban, mint ami a fizika. az anyagi világnál. Kell, hogy legyen valami, ami több. Az első, amiben elkezdtem hinni, az a lélek volt, hogy az ember több egy biológiai robotnál. Erre gondoltatok már? Tehát, hogy az ember több, mint csak egy bonyolult gép. Nem vagyok egy gép. Bonyolult vagyok, de nem vagyok gép. Van itt valami több. Van itt egy anyagtalan része annak, aki én vagyok, amit nem is lehet egyszerűen anyagi szinten befolyásolni és megoldani. De akkor hol van ez az én lelkem? És mivel áll kapcsolatban? És akkor a lelkem szintjén mit kell csinálni? Mert valami jól menedzselem a természeti életem szintjén a dolgokat, és ilyenkor túlzok, tehát nem menedzselem olyan jól, csak de mondjuk ez a hozzáállásom. De azon a szinten mit kell csinálnom? És a lényeg az az, hogy a természet feletti egy ponton bekopogott az életembe, tehát megmutatkozott. Nem tudom, volt-e már olyan, hogy a logikus számításod szerint a dolognak működnie kéne. Volt már ilyen veled? Ennek mennie kéne. Figyeltem, nincs oka, miért ez nem mehetne. És nem megy. Volt már olyan? Ez egyszerűen irracionálisan nem megy. Mint hogyha lenne egy láthatatlan fal, ami megállít. Úgyhogy elkezdtem kipróbálni dolgokat. Az első, amit kipróbáltam, az agykontroll volt. És működött. Megdöbbentő volt. Ott ültem, hülyének éreztem magam, és számoltam vissza, nem tudom meg, mit kell csinálni, és alfa, meg minden, és működött. Ugye te megmondtam, hogy annak a fickónak mi a betegsége. Poénra. Összetettem a három ujjamat, és leparkoltam. Mindig. Meditáltam, és utána kezdtem el felkészülni a vizsgámra, és abban a fél évben 1,5-öt javult az átlagom. Nem volt nehéz, mondjuk. De működött. Valami van ott. Aztán volt egy üzlettársam, ismerőse, aki egy nagyon híres parapszichológus, aki most a tévében is lehet látni néha, hogy hívják, Paulinyi Gábor. Tamás, Paulinyi Tamás. Tamás, nem Gábor, Tamás. És ő csinált egy ilyen kis házi műhely, ilyen gyakorlatot, ahova néhányan az üzletből elmentünk, és ő ott tanított minket. Nagyon izgalmas dolgokat, érdekes dolgokat. És működött, ugye telekinézis, telepátia, és működött. Akkor tudod, a tested erejével mozgatni valamit, tudod, és forgott ez a kis hülyeség. Ezt bárki meg tudja csinálni egyébként. De dolgok ott voltak, és nem lehetett tagadni logikusan, és az ember feltételezi, hogy valaminek lennie kell, de aztán meg is tapasztalja. Viszont mindemellett volt egy pontja az egésznek, ami mindig így a levegőbe lépett, vagy nem is tudom. Amikor megkérdeztem ezt a kis kellemetlen kérdést, hogy pontosan mi van ott a túlvilágon, a természet felettiben. Mert valami van, ezt már tudom, de mi van ott? Hát mindenféle van ott. Oké. Mondj egy mindenfélét. Hát erők vannak, erők, az életerő ott van, amit te elfogadsz, és a csakráidon, és oké, nekem ez már tetszik. Honnan tudhatom, hogy tényleg ott van, és én elfogadom, és hát ezt hosszú tanításokon keresztül, az évszázadokon át, és fennmaradt. Na jó, de honnan tudhatom? És a válasz erre a kérdésre nyers és leplezetlen rizsa volt. Nem volt rá válasz. Valójában az volt a válasz, hogy nem, én se tudom, gyanítom, hogy így van. De valójában én se tudom. Úgyhogy ez nekem nem volt elég. Tovább kellett mennem, nekem tudnom kell, ha valamiben hinni fogok, ha valami szerint elkezdek élni, ha valamit elkezdek számításba venni a döntéseimben, akkor tudnom kell, hogy nem egy fikciót veszek számításba, hanem tényszerű valóságot. De ahhoz józan gondolkodó emberként, hogy tényszerű valóságként elfogadjak valamit, információra van róla szükségem, mégpedig bizonyítékokkal alátámasztott tényszerűvé vált információkra. Ez jogos elképzelés? Ha te neked be kell fektetned 10 millió forintot, akkor befektetsz csak úgy, mert jön a Józsi, és azt mondja, hogy jó lenne. Szerintem menni fog. Ad ide a lét, tudod, majd én befektetem. Hát józan, hogy ébredj föl, tessék ide, tessék hozni a gazdasági számítást, a szerződéseket, a tényszerű bizonyítékot, ami a valószínűségét az üzlet sikerének elfogadhatóvá teszi. Lehet, hogy nem tudsz abszolút bizonyítékot hozni, az naivitás ilyet várni, de elfogadhatót. Jogos ez? Szerintem a világképünkkel kapcsolatban is ez jogos. Ha el kell fogadnom egy világképet, ami alapján utána élni fogok, akkor jó, ha azt a világképet tények támasztják alá. Ateista vagyok. Jó, nem baj. Honnan veszed, hogy ateistának is kell lenned? Oké, be tudod bizonyítani, hogy nincs más, csak fizika, kémia, személytelen anyag és véletlen? Honnan veszed, hogy ateistának kell lenned? Nem kritizállak. Kérlek, magyarázd el nekem. Igazold, hogy nekem is ateistának kéne lennem. Győzz meg engem. Akarom, hogy meggyőzz. Most nem cinikus vagyok, hanem keresem a választ. Ha ateistának kell lennem, ateista akarok lenni. Nem akarom én hülyíteni magamat. Igaz? De nem tudom csak úgy elfogadni, mert te mondod. Vagy sokan mondják. Láttam én már sok ember tévedni is. Ott volt a második világháború. Egy egész náci Németország mondta, hogy hely Hitler. Azt mégse volt igazuk. Igaz? Na és ez a hozzáállás, ez a legtöbb filozófiát megzavart. Úgy értem, itt csend volt. Nagy csend. És hogy egy picit gyorsuljunk, oké, hagyj kérdezni meg, hányan tartjátok valószínűleg, hogy létezik természet feletti? Akkor fordítva, hányan érzitek úgy, hogy ennek még be kéne igazolódnia? Tehát, hogy valószínűleg nincs. Nincs köztünk ilyen. Oké. Jó. 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 Akkor lépjünk nagyobbat. Lépjünk nagyobbat. A kérdésünk ez, mi a szösz van a természet felettiben? Honnan tudhatom? Hogy lehetek biztos benne? És két fő irány van, amiben egy ember indulhat. És az egyik irány az, ami a napjainkban elfogadott. Ez a humanista, racionalista hozzáállás. És ez egy általános hozzáállás a megismerés szintjén. Azaz arról van szó, hogy én valamit tudni akarok, hogyan csinálom. És a módszer ez. Humanista vagyok, azaz én, az ember vagyok minden dolgok mértéke, és mindennek kiinduló pontja. Úgyhogy én, az ember kiindulok önmagamból, ez az alaphozzáállásom, és itt jön a racionalizmus, a logikát, az észérveket még megtartva elkezdem felfedezni az engem körülvevő világot. És remélem, hogy a felfedezésemben egy ponton eljutok odáig, itt vagyok én, és mosolygok, hogy egyre több mindent fedezek fel a világomból, míg a végén az ismeretem eljut arra a szintre, hogy a valóság teljes mezőjét lefedi az én ismeretem. És ezzel a tanulási folyamattal egy ponton eljutok a végső válaszhoz. Eljutok a végső okhoz. Ugye, mert amikor mi valamire magyarázatot keresünk, akkor mit csinálunk? Nem egyebet teszünk, mint az okát keressük. Ugye, rákérdezünk az okára. Miért vagyok én itt, mint ember? Hogy kerülök én ide? Vagy mi az életem célja? Miért? És ugye ahhoz, hogy leellenőrizzek egy állítást, a miért kérdést föl kell tennem, és a végén el kell, hogy jussak egy végső, megelégítő okhoz. És a humanista, racionalista módszer azt reméli, hogy önmagából kiindulva az ismeretének a körét tanulással, felfedezéssel, kutatással bővítve előbb-utóbb lefedi a teljes spektrumot. Ez a mai ember hozzáállása. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez a törekvés pesszimizmushoz vezetett. Mert hogy az ember azon a helyen találta magát, ahol nem képes eljutni ilyen módon a végső válaszhoz. Emberek, és itt most két dolgot kell, hogy összekapcsoljunk, az ember, mint olyan, először is korlátolt. Ki tud ezzel egyetérteni? Tehát az ember nem mindenható, mindent tudó, mindenütt jelen való. Nagyon is korlátolt. Albert Einsteinnek volt egy kijelentése, amely az ember korlátoltságát nagyon képszerűvé teszi. Azt mondja, hogy az egész emberiség a lehetséges tudásnak kevesebb, mint 1%-át birtokolhatná. Azaz, ha az emberiség képes feltenni 100 kérdést, ami mondjuk lefedné a tudás teljes spektrumát, ez le fog esni innen, akkor a 100 kérdésből legjobb esetben egyre tud válaszolni. És arra sem pontosan. Nem azért, mert még nincs meg az ismerete, hanem a lehetőségei bezárják ebbe az 1%-os kis világba. Azt se tudjuk, mi van a tenger mélyén. Ugye, tehát ott állunk az óceán előtt, és fogalmunk nincs róla, hogy mi van 2 kilométerrel lejjebb. Úgy nagyjából. De igazából tudósok azt mondják, hogy a tenger az óceán felfedezése hasonló feladat, mint az űrkutatás. De akkor ugyanúgy csak föl kell néznünk. Épp valamelyik nap volt egy műsor a National Geographic, hogy föllőtték ezt a Hubble teleszkópot, ugye? És hogy milyen hihetetlen forradalmas dolog volt, hogy egyáltalán bele tudtunk kukkantani. És ők is így fogalmaznak, hogy a jelenleg megvizsgálható világegyetem. Így fogalmaznak, mert tudják, hogy ott mögötte még... És az is, amit megvizsgáltak, az, hogy látnak egy fotót valamiről egész messze. Ott van egy pohár. De mi van a pohárban? Ki tette oda azt a poharat? Milyen új lenyomat van rajta? Miért van ott az a pohár? Semmit nem tudunk. Ugye nem semmit. A saját agyunk, az emberi agy hogyan működik? Kőzünk nincs róla. Fel tudtuk térképezni, már feltérképeztük. Itt van a látásközpont. De hogyan lát? Nincs gőzünk se róla. A DNS, feltérképeztük az egész embert. Nagyszerű, de ha... Egyszer nem tudjuk. Föl tudunk tenni 100 kérdést, és talán egyre tudunk valamire való választ adni. Úgyhogy ez a felismerés azonnal kudarcra ítéli a humanista, racionalista elképzelést, mert hogy nem tudunk kitörni a saját korlátoltságunk miatt ebből a kis körből. Azaz a válaszok 99%-át ad obovo nem tudhatjuk. Egyszerűen nem tudhatjuk. Ez elég pesszimista dolog. És a legtöbb ember így is gondolkozik. Ma nem érdemes föltenni a mély kérdéseket, mert nem kaphatunk rájuk választ. Ismeritek ezt az életérzést? Mi az igazság? Mi az, hogy igazság? Minden relatív. Azt senki sem tudhatja. Erre nem lehet válaszolni. Erre nincs válasz. Hallottátok már ezeket a válaszokat? De én ezzel nem tudok megelégedni. Én nem tudom csak úgy feladni a reményt. Mert ezen a ponton azt kéne mondanunk, hogy nem tudhatjuk. Nem lehetek sem dogmatikus ateista, azt mondva, hogy tudom, hogy nincs Isten, mert fogalmam nincs. Azt nem tudom, mi van itt ebben a 99%-ban. Akár lehet. Lehet is Isten, lehet bármi. Nem lehetek dogmatikus ateista. Azt mondhatom, hogy én még nem találkoztam a természet felettivel, Istennel, vagy bármivel. Én nem tudom, hogy van-e. De nem lehetek ezen a ponton dogmatikus hívő sem. Azt sem mondhatom, hogy tudom, hogy van Isten. Tudom, hogy van természetfelett. Ezt sem mondhatom, mert fogalmam nincs, be vagyok ide zárva. Mit mondtam az előbb? Két fő irányba indulhatunk. Az első a humanista, racionalista hozzáállás, amely önmagából kiindulva akarja felfedezni az őt körülvevő valóságot. Önmagát tartja viszonyítási pontnak és kiindulási alapnak. Lehet, hogy ezzel van a baj. Lehet, hogy azért nem jutunk megoldásra, mert egy rossz kiindulási alapról nézzük a világot. És az előbb használtam, és mindjárt rátérünk a második módszerre, az előbb használtam az Isten szót. És óvatosan használom ezt a kifejezést, mert szerintem akárhány ember hallja ezt a kifejezést, hogy Isten, mást gondol rajta. Ugye? Egy szó csak egy hangsor, ugye? És valójában az a definíció, ami hozzá kapcsolódik, adja meg a tartalmát. Úgyhogy a szó önmagában értéktelen, ha nem egy megfelelő definíció kapcsolódik hozzá. Ugye? Mit jelent neked az, hogy Isten? Ezt kell, hogy föltegyük. Úgyhogy azért használnám ezt a kifejezést, mert egyszerű. De hadd definiáljam, hogy én mit értek alatta. Ugye, amikor válaszokat keresünk, akkor valójában egy okozatnak az okát keressük. Ugye? Észrevesszük a világunkban, hogy létezik egy nagyon szigorú, mindent átfogó törvény, a kauzalitás elve. Az ok-okozati összefüggés. Ez lehet a kutatásunknak a vezérfonala. Az ok-okozati törvény lehet, melyik volt az a fonál, aki bement a labirintus, Ariadné fonala? Ugye? Ez lehet a mi az ok-okozati láncon megyünk visszafelé, és a végén... szembe kéne, hogy találjuk magunkat a végső okkal. Két lehetőség van. A lánc vagy végtelen, azaz mindig van egy újabb ok, és sose jutunk a végére. Ez az egyik lehetőség, ugye? Nem tudjuk, hogy így van-e. Vagy egy másik lehetőség van, hogy egyszer csak van egy végső ok. Igaz? Úgyhogy most mit csinálunk? Semmi más, mint ezen az okokozati láncon elindulunk visszafelé. És reméljük, hogy belebotlunk a végső okba. Na most, hála Istennek, a kauzalitás tétele kimond még néhány más dolgot. Kimond még két dolgot. Az egyik az, hogy ha bár egy oknak több okozata lehet, egyetlen okozat sem lehet mennyiségileg nagyobb és minőségileg magasabb szintű, mint az oka. Ez egy szabály a láncon, mint a sakkban. A paraszt egyet léphet előre, illetve elsősorból kettőt. Stimmel? Gyalog. A futóval átlósan lehet lépni. A lóval elalakban. A futóval nem lehet elalakban lépni, az egy szabálytalan lépés. Úgyhogy az okokozati keresésben is olyan okot kell keressünk az okozatnak, ami mennyiségileg nagyobb, igaz? Vagy ugyanakkora, de inkább nagyobbnak kell lennie. És minőségileg magasabb szintű, mint az oka. Ez logikus? Ez a kauzalitás tétele. Egy oknak lehet több okozata, ezek mennyiségileg nem lehetnek nagyobbak, mint az okuk, és minőségileg nem lehetnek magasabb szintűek. Mondok egy példát. Ki volt az ok? Sanyi volt az ok. Mi volt az okozat? S több okozat volt. Volt egy zaj, ahogy belerúgtam az asztalba, megmozdult az asztal, volt egy pszichológiai eredménye, néhányan írtam éppen, megmozdult az asztal alattam, több okozata volt. Egy dolog biztos, hogy a nyers energia szintjén nem áramlott szét több energia ezekben az okozatokban, mint amennyit a rúgáson beletett az asztalba. Tehát az energia megmaradás törvényén keresztül energia nem keletkezett, csak szétoszlott, és hogyha egy okozatot nézünk meg, az eredeti energia mennyiségnek csak egy tört részét figyelhetjük meg bennem. Nem történhet meg az, hogy én itt belerugok mondjuk, mint tudom, 3 newtonnal, és ott meg lemérünk 4 newtont. Mert akkor többlet keletkezett, ami nem lehetséges. A világ egyetemünkben ez a törvény nem létezik, hogy energia keletkezne. Ez csak egyszerű, ez tapasztalati tény, ez így van. A másik, hogy minőségileg ugye nem emelkednek a dolgok. Ugye azt mondtuk, hogy ha magára hagyunk egy rendszert, akkor az a rendszer a rendezett felől a rendezetlen felé halad, külső energiabevitel nélkül, illetve egy külső szervező elv működése nélkül. Ez azért kell lefektetni, mert különben nincsenek szabályok, ami alapján gondolkozhatunk. Hogyha van egy kávé, és én ebbe a kávéba nyers energiát viszek be, akkor mi történik? A kávé energia szintje növekedni fog, de ugyanabban a nyers rendezetlenségben, amiben most van. Igaz? Ahhoz, hogy a kávéban lévő tejet, cukrot és vizet szétválasszam, ahhoz egy magasabb rendű szervező elf konkrét beavatkozásának, tevékenységének be kell avatkozni, hogy az megtörténjen. És akkor a rendezettsége egy magasabb szintre lép. De ez nem történik meg egy rendező elv működése nélkül. Azaz magától az egyszerű okozati láncban a rendezettség sosem megy fölfelé, hanem mindig lefelé megy. Ami azt jelenti, hogy ha találsz valami rendezettet, akkor annak az oka egy még rendezettebb kell, hogy legyen, aki képes volt azt az alacsonyabb szintű rendet létrehozni. Most tudom, hogy felkiált bennetek valami, hé, de az evolúció elmélet nem ilyesmiről beszél. Ugye az evolúció elmélet azt mondja, hogy létezik egy olyan természeti törvény, amely a rendezetlen felől a rendezett felé viszi a dolgokat magától. Igaz? Valami ilyesmit mond. Erről beszélhetünk, de az evolúció elméletről talán csak annyit kell mondani, hogy mi is ez? Egy elmélet? Az evolúció elmélet egy elmélet, egy hipotézis, egy feltevés. Talán így van. És ki kell, hogy jelentsük, hogy a, hogy nagy hívőnek kell lenni ahhoz, hogy valaki ezt tényként fogadja el, mert hogy még soha senki nem bizonyította az emberiség történelmében. Ott van a hiányzó láncszem, vallják az evolucionisták is. Valójában is itt kell, hogy szigorúak legyünk, van egy olyan természeti törvény, amely lehetetlenné teszi az evolúciót, mégpedig a termodinamika második főtétele. Úgy értem, bármit, amit magára hagysz, a rendezett felől a rendezetlen felé halad. Úgyhogy, és erről sokat lehet beszélni, ha most megtesszük, akkor sose jutunk a végére, ha van később kérdés, akkor örömmel megválaszolom, de nem tudok józan gondolkodó emberként, evolucionistaként gondolkozni. Egyszerűen nem megy. Nem megy, nem tudok. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha találok a sivatagban egy órát, akkor nem azt mondom, hogy jé, a szél, meg a homok, meg a véletlen, mit össze nem rakott. Miért nem mondom ezt? Mert a kauzalitás tétele szerint minőségileg csak lefelé mehet, és a szél, a homok és a véletlen egy alacsonyabb rendezettségű kategória, mint egy karóra. Egy karórát látva egy magasabb rendezettségű rendező elvre kell, hogy következtessek valamire, ami képes összerakni egy órát. Ami képes a rendezetlent rendezetté össze rendezni. Ez logikus? Egyszerű józan paraszt ész. A karóránál nem feltételezem a sivatagban, hogy jé, a véletlen mit csinált. De aztán ránézek egy emberre, és azt mondom, hogy jé, a véletlen mit össze nem hozott. Nem irracionális? Egy kicsit az. Úgyhogy, mit csinálunk? Keressük a világunk egyes kategóriáinak a végső okát. És amikor a végső okot keressük, igazából ránézve a világunkra, nagyjából be tudjuk lőni, hogy annak milyennek kéne lennie. Mi mennyiségileg a legnagyobb kategória, amit megismerhetünk ebben a világban? Mi a legnagyobb mennyiségi kategória, amit el tudtok képzelni? Mert a végső oknak legalább akkorának vagy nagyobbnak kell lenni mennyiségileg. Ugye a kauzalitás elve ezt mondja. Mi a legnagyobb mennyiségi kategória? Univerzum a számok halmaza, a végtelen. Úgyhogy a végső oknak, megyünk a vonalon, és a végén találunk valamit, ha-ha-ha-ha, tudom ám, hogy milyennek kell lenned. Végtelen vagy? Nem, akkor nem lehetsz a végső ok. Végtelen vagy? Igen. Oké, akkor lehet, hogy te lehetsz a végső ok, mert elég nagy vagy. Ha nem vagy végtelen, nem vagy elég nagy, hogy oka lehess egy végtelen univerzumnak. Logikus? Egyszerű logika. A másik, mi a legmagasabb minőségi kategória, amit megfigyelhetünk a világunkban? Mi a legrendezettebb pontja a világunknak? A legmagasabb minőségi kategória, mint jelenség?
Idő.
Hogy?
Idő.
Az idő?
Fény.
A fény egy izgi dolog, de nagyon egyszerű. Ugye? Tehát végül is egyszerű. Hullám és anyag egyszerre csak megy, ennyi van bonyolultabb is. Kapcsolódik. Szerintem az ember a maga személyességével. Ha körülnézel, látsz bonyolultabb lényt, képesebb lényt, összetettebb jelenséget, mint az embert. Az ember még gondolkozik is. Céljai vannak, érez, szeret, hihetetlen bonyolult. Nem? A személyesség. Úgy látom, hogy van egy szakadék az ember és a nem ember között. Tehát a nem ember állat, növény, gép, az úgy még úgy összetudom rakni, ha bár az állat, növény, gép között is van egy minőségi ugrás, úgy tűnöm, tehát az állatoknak, mintha lenne lelke, ott is működik valami, van valami több, de az ember mindenképpen el van minőségileg választva minden nem embertől. És persze a modern filozófia ezt is próbálja tagadni. Az ember csak egy gép. Semmi más nem vagy, mint személytelen plusz komplexitás. Egy baromi bonyolult gép. Tudsz így élni? Lehet, hogy azt mondod, hogy igen, de ha gép vagy, akkor én eladlak kilóra. És tudod miért? Mert én vagyok az erősebb. És nincs filozófiai alapod rá, hogy azt mondod, hogy ez nem helyes. Ha te egy gép vagy, akkor azt csinálok veled, mint amit a kocsimmal. És én most a kocsiaimat épp bezúzatom, úgyhogy téged is bezúzatlak. Miért? Mert egy gép vagy. Hát a géppel azt csinál az ember, amit akar. Nincs minőségi változás. Igaz? Nem tudunk így élni. Tehát a gondolat is vérlázító. Tehát az ember minőségileg más. Nem csak bonyolult. Úgyhogy, megyünk a láncon vissza, Ariadné fonala. Há! Te ki vagy? Végtelen vagyok. Há! Hú, akkor lehet, hogy te vagy a végső ok. Há, személyes is vagy? Nem. Haha, akkor nem lehetsz a végső ok. És megyek tovább. Miért? Mert a végső oknak legalább végtelennek kell lennie mennyiségileg és minőségileg legalább személyesnek. Hogy oka lehessen egy személyes embernek. Különben megint az ember túlnőtt az eredeti rendszeren. Kilóg belőle. Mintha a közlekedő edényekbe itt beleöntenék vizet, és itt magasabbra menne. Nem megy magasabbra. Úgyhogy, amikor én azt mondom, hogy Isten, jaj, de jó. Amikor azt mondom, hogy Isten, akkor én a valóságunk végső okára gondolok. A végső válaszra. Amely mennyiségileg legalább véletlen kell, hogy legyen, végtelen kell, hogy legyen, minőségileg pedig legalább személyes. Ez egyszerű logika. De ezzel még csak nagyon keveset tudunk róla. Úgyhogy itt ülünk bent a kis 1%-unkban. Tartsunk majd egy szünetet? Szeretnétek fölállni egy picit így csinálni? Ha? Mert még sokat beszélek, még legalább 40 percet, 50-et. Tudok többet is, csak azt nem merem mondani, mert akkor kiszaladtok. Zárjátok be az ajtókat. Itt ülünk bezárva, és feltételezzük, nézve a mi kis világunkat, hogy itt kint kell, hogy legyen egy Isten. Egy végtelen, személyes végső ok, aki ezt az egészet megcsinálta. De a helyzet az az, hogy ha ő úgy dönt, hogy leül itt, kényelmesen, könyökölve, akkor nem is kell elbújnia, csak egyszerűen itt marad, és mi sose láthatjuk meg. Mert mi nem bírunk kijönni ebből a kis világból. Úgyhogy a helyzet az, hogyha Isten nem akarja, hogy mi tudjunk róla, akkor csak egyszerűen itt meg kell húznia magát valahol, és mi sose tudhatunk róla. Ez a humanista hozzáállás csődje, illetve a kétségbeesés vonala. Az a vonal, ahol pesszimistává kell, hogy váljunk, nincsenek válaszok. Ha csak nem egy másik előfeltevésből indulunk ki. És ez az isteni kijelentés feltételezése, ami arról szól, hogy feltételezzük, tegyük föl, hogy ez az Isten akarja, hogy mi tudjunk róla. Tehát nem bújik el, hanem akarja, hogy mi tudomást szerezzünk róla, és ezért fogja magát, és nagyon tudatosan kijelenti magát az általunk megvizsgált világban. Azaz hírt ad magáról. Megjelenik. Üzen nekünk. Olyan módon, hogy mi azt az üzenetet tudjuk venni, és tudjuk értelmezni, és itt jön a legfontosabb, tudjuk igazolni is, hogy tényleg tőle jött. Jön egy hírnök, és azt mondjuk, hogy oké, hozod a hírt, háború van, rendben, hol a papír? És ott a papír, hogy nem tudom, milyen tábornok, pecsét, aláírás. A pecsétet ismerem, milyen pecsétje csak a tábornoknak van, úgyhogy elfogadom a hírt. És ugyanígy Isten kijelenti magát, és minden kijelentése mellé hoz egy pecsétes papírt, hogy tényleg tőle van. Ha elfogadom ezt a lehetőséget, akkor viszont arról van szó, hogy nem nekem kell felfedeznem az egész világot, hanem a világ, mivel személyes, ott van egy Isten, megteheti azt, hogy kijelenti magát az általam megvizsgált világban, de akkor már nem az általános ismeretemet kell bővítenem, hanem Isten nyomait kell keresnem. Egy másfajta gondolkodásmód. Nem csak egyszerűen fizikát tanulok, kémiát, meg biológiát, hanem keresem Isten üzenetét. És azt viszont lehet, hogy megtalálom. Értitek, hogy van egy másfajta lehetőség? Ami hogyha Isten nem jelentette ki magát, akkor egy hiába való keresés lesz. Keresünk, és nem találunk semmit, vagy találunk valamit, és belemagyarázunk valamit. De ha tényleg kijelentette magát, és tényleg bizonyíthatóan, úgy értem, bizonyítékok tömege, bőséges információ a világról, róla, rólunk, a kapcsolatunkról, mindenről, igazolhatóan úgy, hogy foghatnánk a bizonyítékokat, és bevonulhatnánk egy bíróságra, 12 esküt egy komoly ateista bíró elé, és egy jogos eljárást kapva a végén győzni tudnánk a bizonyítékainkkal, úgyhogy mind a 12 esküt azt mondaná, hogy amit ez az ember állít, igaz. Megtalálta Isten üzenetét, és Isten valószínűleg az, akinek az üzenetében vallja magát. Ha ez megtörténne, nem lenne ez válasz az életre? Ha ebben az üzenetben benne lenne a válasz az összes kérdésünkre? Mi az életem célja? Ki más tudná jobban, mint az, aki megteremtett? Mint a végső ok, aki miatt én itt vagyok? Vagy ő gyártott? Nézel egy Ford kocsit, mire való ez a Ford kocsi? És Henry Ford azt mondja, hát az én elképzelésem az volt, hogy közlekedni lehet vele, anyagot szállítani, és de az én kocsim tönkrement, rosszul működik, beteg vagyok, hol kell megjavítani? Ó, ezt a kocsit így és így, itt és itt kell megjavítani. Senki nem tudja jobban, mint én, mert én találtam ki, én terveztem, én gyártottam le. Ugyanígy a mi életünkre a legteljesebb, legmélyebb válaszok ennél a végső oknál kéne, hogy legyenek. De nagyon gyanakvóknak kell lennünk, mert ha mellé lövünk, találunk valamit, ami nem a végső ok, akkor viszont egy hamis választ fogadunk el igaznak, és becsapottak leszünk. Úgyhogy biztosra kéne, hogy menjünk, hogy az üzenet tényleg Istentől van. Ki az, aki velem van még? Ha? Jó a gondolatmenet? Logikus? Csaltam? Léptem a futóval ellagban? Nem? Eddig jó? Jó. Milyen Istenre kell számítanunk? Mert, oké, legyünk lassabbak, még egy picit lassabbak. Jó. Ha Isten ki akarja jelenteni magát a világunkban, hogy tehetné? Oké, ha te lennél Isten, hogy csinálnád? Itt vannak a gyerekeid, imádod őket. Fogalmuk sincs, nekik fogalmuk sincs rólad. Tehát nem tudják, hogy te vagy az apjuk. Tehát imádod őket, látod őket, és végre meg akarsz jelenni. Hogy csinálnád? És mellesleg egy emberiségről van szó, generáció után. Nem csak egy. Beszélni hozzájuk, így van. Hogyan tudnád ezt megtenni? 5 milliárd ember. 4-5 ezer év. Mondd, de jó, beszélek mindenkivel külön-külön. Mit tudom, 15. életévében mindenki a fölébred reggel, és egyszer csak ott áll előtte Isten. Hello! Én vagyok Isten! És ez mindenkivel megtörténik. Tehetné ezt Isten? Végül is megtehetné. Akkor tehetné azt, hogy megjelenik egyszer valahol valakinek, de nem mindenkinek jelenik meg. És akkor ez egy valaki elmagyarázza, hogy én találkoztam Istennel. Aztán megtehetné azt, hogy nem mindig találkozik valakivel, hanem csak időnként találkozik valakivel, és azt mondja, hogy figyelj, írd le, amit én mondtam neked. Pontosan azt írd le, amit én mondtam neked, és vidd el a többieknek a hírt. Tehetné? Tehetné. Hallottatok már szentírásokról? Szentíratokról? Védák könyve. Korán. Biblia. Ezek mind elvileg ilyen könyvek. Isten jött, elmondta, itt van, leírtuk, olvasd! Igaz? És végül is ez egy nagyon logikus gondolat. Mert hogyha egy egész... Tehát én vállalkozó vagyok, és volt egy idő, amikor elég sok embert kellett vezetnem. És a feladatom az volt, hogy egy olyan oktatási rendszert hozzak létre, ahol egy bármilyen nagy létszámú szervezetben minden egyes tagja a szervezetnek képes hozzájutni a szükséges információhoz. Most ha azt a módszert választom, hogy elmondom neked, te elmondod neki, te elmondod, és így tovább, akkor mire a végére jut, ugyanaz lesz az információ? Nem, nem lesz ugyanaz. Úgyhogy ki kellett találni valamit, amivel mindig vissza lehet térni az eredetihez. Úgyhogy valamilyen rögzített formában kell az információt mindenkinek a kezébe adni, hogy mindenki az eredetihez menjen vissza. Erre jó egy kazetta, jó egy könyv. Egy könyv az egy jó gondolat. A könyv hiteles, a könyvet mindenki elolvashatja, és így mindenki a tiszta eredeti információhoz jut hozzá. Úgyhogy könyv az egy jó gondolat. Tehát a rendszer szemléletből, vezetői szemmel nézve, teljesen erre számítanék, hogy valahol lesz egy fehéren-feketén írásba rögzített kijelentés Istenről. Korán, Védák könyve, Biblia. Ez egy jó logikus gondolat. A kérdés csak az, hogy vajon melyik könyvet kéne olvasni? Mindet egyszerre. Ezt mondja. Hé, hát bármelyik, tehát mindenki ugyanarról az Istenről beszél. A mohamedánok ugyanarról az Istenről beszélnek, a keresztények ugyanarról, a zsidók ugyanarról az Istenről beszélnek. Egy Isten van, csak más-más úton közelítjük meg. Kinek tetszik ez a gondolat? Jó. Jó, vagy nem mertek föltenni a kezetek. Ez egy jó gondolat. A baj csak akkor van, hogyha mondjuk kérdezek egy mohamedánt, milyen Isten? Magas, kövér és kegyetlen. Oké. Kezdek egy buddhista. Milyen Isten? Alacsony, vékony és nagyon kedves. Oké. Kezdek egy. Milyen Isten? Lapos és hosszú. Mi a gond ezzel? Hol jössz zavarba? Hát igen, legyünk. Másról beszélnek. Mindegyik valami mást mondott. Ugyanarról. Egy meg egy az mennyi?
Kettő.
Egy meg egy az mennyi? Kettő. Egy meg egy az mennyi?
Kettő.
És egyszer csak valaki azt mondja, egy meg egy az három. Aztán ott hallod, hogy öt, tudod, egy nagy csoport. Ott 10,000-en kiáltják. 42! 42! Mi vagyunk a 42-esek? Csak azt mondod, hogy kinek higgyek? Úgy értem, ugyanarról a dologról, ha egymásnak ellentmondó dolgokat mondanak, akkor két lehetőség van. Vagy az egyiknek van igaza, és a többi téved, vagy a másiknak van igaza, és a többi téved, vagy egyiknek sincs igaza. Így van, ez a két nagy lehetőség van. Vagy egynek van igaza, és a többi téved, vagy senkinek nincs igaza. És a vallások nem mondják ugyanazt Istenről. Olyan drasztikus és drámai, egymással összeegyeztethetetlen különbségeket mondanak róla, hogy nem lehetnek egyszerre igazak. Ezt érted? Van egy csomó hülyeség Istenről, amiben rengeteg ember hisz. Rengeteg ember. És megkérdezhetnéd, hogy ez hogy lehetséges? Kérdezd meg a végén, beszéljünk róla. De most nekünk, felelős embernek be kéne lőnünk, hogy... Mert rengeteg könyv van, most olvassuk végig mindegyiket. Hát egy egész élet rámegy, nem? Melyikkel kezdjük? Hogyan tudnánk nagyjából belőni, hogy melyik világképet kéne elsőnek megnézni, hogy valószínűleg beletrafáljunk, ugye? És menjünk vissza a logikus gondolkodáshoz. Ugye azt mondtuk, hogy annak a végső oknak, amit mi el tudunk fogadni, meg kell magyaráznia mindent, ami ebben a világban megtalálható. Mégpedig szabályos lépésekkel. Ugye azt mondtuk, hogy a személyesség magyarázatához személyesnek kell lennie, a végtelen magyarázatához végtelennek kell lennie. Tehát egy végtelen, személyes Istent keresünk. Úgyhogy a hinduk azonnal kiestek, mert hogy ott nem végtelenek az istenek, sok isten van, aki személyes, de mind véges. Akkor a buddhizmus azonnal kiesett, mert ott Isten nem személyes, ott a nirvána az egy állapot, egy személytelen létforma ugrott, nem lehet. Az ateizmus azonnal kiesett, mert habár a kezdet a végtelen anyag, de az anyag személytelen, úgyhogy nem lehet magyarázat, az ateizmus ugrott. Melyek azok a világképek, ahol egy végtelen, személyes Isten van? A mohamedán vallás, a zsidó vallás és a kereszténység. Ez a három, nincs több. Igaz? Úgyhogy az alapvető logikánk szempontjából ezekkel kéne kezdenünk. Most van egy másik jelenség a világunkban. Ha az emberekre ránézel, mit veszel észre? Találsz egy nagymértékű egységet, ugye? Észrevetted, hogy minden ember egyforma? Van egy egység. Két fül, két szem, egy orr, egy száj, két kéz, két láb, kicsi, magas, nagy, de egy módon egység van. És az egységben létezik sokféleség. Ezt észrevettétek? Sokféleség van. Most ahhoz, hogy a sokféleségre legyen magyarázat az egység mellett, a végső okban meg kell, hogy legyen ez az egység és sokféleség egyszerre. Ez logikus? Ha Isten egy, akkor van értelme az egységnek, de nincs értelme a sokféleségnek. Isten, amikor az örök múltban létezett és volt, akkor ő egy volt. És az egyben nincs sokféleség. Egység van, egy van. Honnan jön a sokféleség gondolata? Istenben nem volt ott, mert ő egy. Na de, de ez már könnyű, mert már megvagyunk. De az első lépésből hogy lett a második? Ha az elsőben nincs meg. Ugye? Okozati összefüggés. Az okban benne kell lennie mind annak, ami az okozatban megfigyelhető. Az okozatban megfigyelhető a sokféleségben, az okban meg nem figyelhető meg a sokféleség. Lóval futólépés. De akkor sincs ott benne a sokféleség. Mindent meg tud csinálni egységben. Sokféleség nincs. A zsidó keresztény világképben Isten egy, de három személy. Egy Isten van, és ebben az egy Istenben három személy van. Nem értjük pontosan, hogy, de ez magyarázatot ad. Az egységre és sokféleségre. Isten, aki a végső ok, eleve sokféle volt. Háromféle. Létezik az alapvető filozófiai fogalom, hogy egy és többféle. Úgyhogy a buddhizmus a mohamedán vallás kiesik, mert Allah egy, és nincs benne sokféle, marad a zsidó-keresztény világkép. A Biblia, az Ó és Új Szövetség. És a kettő között nincs különbség. Erről később még beszélünk. Úgyhogy ezt kéne megnéznünk közelről. Ezt kéne megnézni, hogy ez igazolható-e. Lehet-e, lehetséges-e, hogy Isten kijelentette magát a kereszténységben, illetve a zsidó vallásban? Csak hogy a kettőt miért mosom össze? Mert ugyanaz gyakorlatilag. Ma a keresztények és a zsidók között csak azért teszünk különbséget, mert a zsidók egy ponton azt mondták, hogy Jézus Krisztus nem a messiás. Mi várjuk a messiást. A keresztények meg azt mondták, hogy ő a messiás. Mert nem várjuk tovább, ő az. De azon kívül minden ugyanaz az Ószövetség, ugyanaz a könyv, minden ugyanaz. Úgyhogy így most ezen a szinten nem kell különbséget tenni. Jó, ez izgi? Hát tudjátok, ez engem elkeserít. Ha én valami nem akarok lenni, akkor az keresztény. Ez a legnagyobb hülyeség a világon. De komolyan. Hát néztétek már? Ott lóbálják a füstölőt a templomban, meg fura ruha van rajtuk, ájtatoskodnak. Nem akarok megbántani senkit. Van köztünk katolikus? Bocsánat. Elnézést kérek. Szeretem őket. De amikor én néztem kívülről, ateista fejjel, épp hogy keresőként, akkor azt mondtam, hogy hát na ez az utolsó, ami valószínűleg választ adhat az én valós életemre. Hát mi köze ennek az én hétköznapi életemhez, hogy ilyen fura vallásos szokásokat veszek föl. Úgyhogy az történt, hogy adtam neki egy esélyt. És egy srác erre a kérdésemre, hogy honnan tudod, hogy van Isten, és hogy ő az, akinek a Bibliában mondja magát. Azt válaszolt, hogy be tudom bizonyítani. Ez volt a válasza. Azt mondja, figyelj, egy hangyamosonyi hitre sincs szükséged, abban az értelemben, ahogy te gondolod, egyszerű, józan, hideg, tiszta, jogi történelmi bizonyítással be tudom bizonyítani, hogy Isten az, akinek vallja magát. És hogy a Biblia az első betűtől az utolsóig igaz, és Isten kijelentése. Na, mondom, barátom, sok sikert, csücs le, és kezdj hozzá. És gyakorlatilag nagyon kemény dió voltam, de 2,5-3 hónap alatt ezt sikerült bebizonyítania. Igazából hamarabb sikerült bebizonyítani, de ennyi idő kellett, míg vettem az adást. És én ma keresztény vagyok, és nem feltétlenül vallásos, tehát nem társadalmi szokásokat, külső formákat értek ez alatt, hanem eljutottam a gondolkodásomban arra a pontra, hogy bizonyítani tudom, hogy a valóság végső oka a Biblia Istene, és hogy az életünkre minden válasz ennél az Istennél van, és ez a válasz csodálatos. De ez a válasz egy nagyon emberközpontú, nagyon építő és nagyon nagyszerű válasz. És ez valójában ez, hogy Isten szereti az embert. Mint amit az előbb példaként mondtam, hogy ott vannak a gyerekeid, és elmentek, és nem is tudnak rólad, és te mész utánuk, és mindent meg akarsz tenni értük. És egy dolgot nem tehetsz, nem léphet el át a szabad akaratukat. Szabadok. a szabad akarattal teremtetted őket, olyanok, mint te, nem teheted azt, hogy fogod és egyszerűen rájuk kényszeríted magadat, hanem valahogy megmutatod magad, hívod őket, törődsz velük, szereted őket, és vágysz arra, hogy újra együtt legyetek. Ez Isten. És mindent meg akar tenni értünk. De nem lépi át a szabad akaratunk határát. Azt mondja, hogy én kopogtatok, itt vagyok. De neked kell kinyitnod az ajtót. Te engeded őt be. És ha nem engeded be, akkor ő kint marad. Nem hagyja abba a kopogtatást, mert szeret, de kint marad. Engedd a te szabad akaratodnak. Úgyhogy a bizonyítás most a következő. Arra kérlek titeket, hogy állítsunk fel egy hipotézist közösen, mint a tudományos bizonyításnál, ha bár ez egy jogi történelmi bizonyítás lesz. A hipotézis a következő. Ez most még nem tény, csak egy feltevés. Tegyük fel, hogy ezen az alapon tudjunk aztán együtt gondolkozni. Tegyük fel, hogy a Biblia, ez a könyv, az első betűtől az utolsóig az, aminek Isten akarta. Ez a könyv, az első betűtől az utolsóig, ennek a végtelen végső oknak az üzenete felénk. Nincs benne hiba, szó szerint betűről betűre az, aminek ő akarta. Ez a legteljesebb kijelentése Istennek az ember felé. Tegyük fel, hogy Isten pedig ennek következtében az, akinek ebben a könyvben leírja magát. Tehát ő üzent, hogy én ez vagyok, és aztán elmondott minden egyebet is, amit tudnunk kell az életről. Ez a hipotézisünk. Tegyük fel. És most próbáljuk meg ezt a hipotézist józan ésszel bizonyítani. Ugyanazzal a kritikus hozzáállással, amivel kezdtük. Ugye, mert hogyha kiderül, oké, a legnagyobb veszély, ha én azt hiszem erről a könyvről, hogy igaz, és közben nem az, akkor egy nagyon veszélyes helyre kerültem. Mert vagdalúzni fogok egy hazugsággal úgy, mintha igaz lenne. Döntéseket fogok meghozni egy fikció alapján, miközben az csak egy fikció. Igaz? Tehát a legnagyobb veszély az az, amikor meggyőződésesen hiszek egy hazugságban. Életveszélyes. Muszáj nagyon kritikusnak lennünk. Mert ha viszont igaz, akkor az a hatalom került a kezedbe, amiért a történelem során a világ legnagyobb gondolkodói az életüket adták volna. Az igazság ismerete. Nagyon magas húrokat pengetünk most is, és ezért kell nagyon kritikusnak maradnunk. Mert attól, hogy ez a logikai következtetésünknek nagyjából megfelel, még nem biztos, hogy tényleg igaz. Ugye? Kezdjük a bizonyítást. Van egy tantár, csak hogy ezt előrejelzem, a Biblia iskolánkban, aminek az a neve, hogy apologetika. Egy fél éven keresztül beszélünk ezekről a bizonyítékokról. És egy fél év alatt mindig arról panaszkodom, hogy nem jutunk a végére. Egyszerűen túl sok van, túl sokféleképpen lehet. Teljesen önálló bizonyítási rendszerek vannak, tudományos, filozófiai, jogi történelmi, biológiai, informatikai. Teljesen vad, illetve bebizonyítjuk itt, és akkor azt mondjuk, ez elég lenne, de dobjuk el, ez mintha nem is lenne, kezdjük előről. Valahol egész más alapon. Nézzük a történelem oldaláról. Most csak történelmi alapon fogunk bizonyítani. És működik. Bárhonnan nézed, összeáll a kép. Rengeteg infó van. Most a legegyszerűbben és leggyorsabban értelmezhetőt fogom mondani. Azzal a zárójeles megjegyzéssel, hogy bármennyi van még ezután. Úgyhogy a legegyszerűbb az a jogi történelmi bizonyítás, amely a proféciák rendszerén alapul. És ez a következő. Ahhoz, hogy ezt értsétek, a Biblia alapvető felépítését is látnotok kell, illetve az egész logikai menetet. Lehet, hogy ezt picit be kell állítanom még. Oké. A kép tehát ez. Isten ott van az örökké valóságban, tér is idő felett. Itt az ember él időben, és a gondolat az, hogy miközben, hát egy kicsit lehet, hogy ezt nagyobbal kell rajzolnom. Hogy... Tehát itt van az idő, itt van az ember, mosolyog, és Isten szól az emberhez. És elmondom, hogy Isten nem azt a megoldást választotta, hogy mindenkinek megjelenik a 15. életévében. Habár mindenkivel hajlandó találkozni. De kijelenteni magát csak egy szűk kisebbségnek jelentette ki,
és utána ezt a szűk kisebbséget bízta meg azzal, hogy vigye el a hírt az egész emberiségnek. És miután ez a hír eljut valakihez, az illető Istenhez fordul, és Isten azonnal találkozik vele. Tehát ez a rend. De mielőtt Isten találkozna vele, azt várja az embertől, hogy a kapott hír alapján az ember a szabad akaratából forduljon Isten felé. Isten kopogtat az általános kijelentésben, amit meg is vizsgáltunk, ugye látjuk a világot, és keressük a világ végső okát, és arra számítunk, hogy végtelen személyes végső okot találunk, és kopogtat embereken keresztül, akik azt állítják, hogy Isten üzenetét hozzák. Én egy kopogtatás vagyok. Ez a helyzet. Még lehet, hogy egy hamis kopogtatás, ezt nektek kell megítélnetek, de ez egy kopogtatás. Úgyhogy Isten kijelenti magát, és utána azt mondja, hogy te add át ezt az üzenetet a többieknek. Most amikor a többiek találkoznak ezzel az üzenettel, akkor mi az, tehát jön mondjuk a Béla, és azt mondja, hogy hey, tegnap itt volt nálam Isten, és azt mondja, hogy add nekem a kocsidat. A te kocsid mostantól az enyém. Van kocsid? Szóval, Sanyi vagyok, nem is Béla. Tegnap találkoztam Istennel, és azt mondta, hogy ad nekem a kocsidat. Tehát jön Isten embere, a próféta, ezt így hívja a Biblia, hogy próféta, akik olyan emberek, akikkel Isten közölte az akaratát, és akiknek az volt a kötelességük, hogy tolmácsolják az emberek felé Isten akaratát. A Bibliát elvileg 40 különböző szerző írta, úgynevezett próféták, akiknek Isten lediktálta az üzenetet, és akik ezt lejegyezték. A Biblia egyébként két nagy részből áll, az Ószövetségből és az Új Szövetségből. Az Ószövetség időszámításunk előtt kb. 1600-tól 400-ig íródott, aztán itt van Krisztus, az időszámításunk eleje, és körülbelül 50-től 100-ig íródott az Új Szövetség. Tehát ez az a két része a Bibliának. És ezt összesen körülbelül 40 különböző ember írta, akik különböző korokban éltek, tehát az egyik élt, más meghalt, aztán megszületett a következő, megint írt, és gyakorlatilag így állt össze egy teljes egységgé a Biblia. Na most, amikor a prófétának Isten kijelenti magát és hozza az üzenetet nektek, akkor mi a jogos kérdésetek? Tehát mondjuk én jövök a kocsidért. Nem adod, de mondjuk te Istennek engedelmeskednél, tehát te mondjuk hiszel Istenben, és azt mondod, hogy ha Isten mondta, akkor odaadnám. Ez a kérdés. Igazi, tényleg mondta-e Isten? Ez a kérdés. Ugye, hol a bizonyíték? Úgy értem, hey, a Diri házban is van egy csomó proféta. Azok is mondták. Honnan tudom, hogy te más vagy? Hogyan igazolja Isten, hogy rajtad keresztül tényleg az ő tökéletes akaratát jelentette ki? És itt jön be a proféciák rendszere. A proféták két dolgot csináltak. Egyrészt tolmácsolták Isten akaratát, másrészt az üzenetük hitelességét igazolandó jósoltak. Nem ők jósoltak, hanem Isten elmondta nekik a jövőt két szinten, rövid távon. Tehát elmondta nekik itt, hogy mi fog történni mondjuk holnap, két hónapon belül, egy éven belül, és aztán jósoltak hosszú távon, ami történelmi léptékű több száz vagy több ezer évre előre. A rövid távú jóslat bekövetkezte, igazolta az üzenet hitelességét a környezet számára, a hosszú távú jóslat bekövetkezte, pedig igazolja az üzenet hitelességét a történelem számára, a későbbi korok számára. Tehát ha mi itt élünk, és azt látjuk, hogy mondjuk a második, vagy mondjuk azt, hogy, tehát mondjuk azt, hogy az 1948-as cionista mozgalom eredményeképpen létrejött Izrael állam, a zsidó nép újra elfoglalja az országát című jelenség meg volt jósolva az Ószövetségben. akkor azt mondom, hogy itt egy valódi profécia van. Tehát több ezer évvel ezelőtt megmondták, hogy ez meg fog történni. Ez a történelmi szemlélő számára üzenet a kor számára nem volt, hisz a jóslat bekövetkezte, bőven a haláluk után volt. Viszont a rövid távú jóslat olyan, amit mindenki meg tud vizsgálni. Most tudni kell, hogy ahhoz, hogy a jóslatoknak ez a rendszere eleve hiteles legyen, Isten létrehozott egy környezetet, amiben amihez hitelesíthető, mint egy bírósági tárgyalás. Mert mondjuk a pincében két ember találkozik, és azt mondja, hogy én hallottam egy jóslatot, és neked mondom, és mi láttuk is a bekövetkeztét, és ezt mi itt hárman tudjuk, senki más, mennyire hiteles ez a mi számunkra. Semmennyire. Ki látta azt? Ti mondjátok, hárman megbeszéltétek, hol a tanúrá, hol vannak a tények, a bizonyítékok, sehol nincsenek. Isten azt mondta, ezt nem így csináljuk. Nekem lesz egy választott népem, ami nem azért választott nép, mert értékesebb, mint a többi. Nem. Egy olyan nép, akivel én úgy bánok, hogy az egész életük semmi másról nem szól, mint hogy az én üzenetemet fogadják, hitelesítik és fenntartják az életük árán. A zsidó nép, Isten választott népe azért él, hogy őrizze Isten üzenetét. Az egész törvényük, az egész életmódjuk, ma már nem, de az Ószövetségben igen, arról szólt, hogy Isten üzenetét tartják tisztán és hitelesen. A törvények így hangoztak, hogyha egy proféta jósolt, és egy rövid távú jóslata nem következett be, azonnal megölték. Az életével játszott, amikor profétált. Amikor egy proféta profétált, és a jóslata bekövetkezett, de az üzenet, amit hozott, ellentmondott az eddigi üzenetekkel, azonnal megölték. Ha egy feljegyzett proféciát, azaz leírt üzenetet, az írás közben megmásítottak, és nem jelentették, azaz nem semmisítették meg a hibás írást, és később, amikor ellenőrizték, már pedig nagyon ellenőrizték, volt egy olyan része az írástudóknak, aki semmi más nem csinált, csak a másolt írásokat ellenőrizte. Volt egy számszabály is, ahol ugye a héber betűk egyben számok is, és egy ilyen ellenőrző kóddal összeadták a sorokat, az oszlopokat, és a végén kijött egy ellenőrző szám, ami ha nem stimmelt, azonnal kidobták az egészet. Tehát, hogyha így benn maradt egy hiba, amit nem jelentettek, azt, aki csinálta, megölték. Az életükkel játszottak. A proféták és az írásokért felelős emberek. És az egész nép figyelte, hogy mi történik, mert hogy erről szólt az életük. Hittek Istenben, és a törvényük is ezt írta elő. Tökéletes környezet. Nem a pincében három ember játszik egymással, hanem egy több milliós nemzet élete és szokása és rendszere igazolja, hogy a dolgok hogy történnek. Ez jól hangzik. Úgyhogy jön a proféta, és azt mondja, hogy a kocsid. És erre te azt kérdezed, hogy hát honnan tudom, hogy ez Isten üzenet. És én a következőt mondom. Mindig ezt mondom, ez egy jó példa, úgyhogy aki már hallotta tőlem, bocsássa meg nekem. Holnap benn fog égni két tehén az istállódban. Ezt üzeni neked Isten. Ez meghatna téged? Valószínűleg nem, mert nincs is istállód, igaz? És teheneid sincsenek. Úgyhogy önmagában ez mosolyra fakaszt, semmi másra, míg aztán délután hazamész, és csöngetnek az ajtón. És te ajtót nyitsz, és ott áll két öltönyös, nyakkendős, aktatáskás úriember, akik azt mondják, hogy jegyzők, az egyiket a másik ügyvéd. És arról van szó, hogy egy komoly örökség ért téged utol, egy ismeretlen amerikai nagybácsi, akinek magyarországi vagyona volt, rád örökített egy kúriát, és a dolog az, a helyzet az, hogy még ma ki kéne menni, és átvenni a birtokot. Hoppá. Megyünk vidékre, utazunk a kúria felé, és kicsit aggódva közeledsz, hogy vajon van-e istálló, és tudod, ahogy így az erdő mellett így elhaladsz, és így a perifériás látásod, tudod, így egyre inkább így látszik a terület, ott a ház, istálló nincs, ott van a, nem tudom, a cselédház, istálló nincs, ott az istálló. Mész oda az istállóhoz, nézel be, teljesen üres, ez még jó hír, teljesen üres, nagyon jó. És tényleg átveszed a birtokot, éjszaka lefekszel, alszol, és hatalmas vihar tör ki, villámlás, dörgés, stb. Kicsit aggódsz, és egyszer csak furcsa fényeket látsz. Kinézel az ablakon, és ég az istálló. És azt mondod, hogy hű, a mindenit, ez közel volt, még jó, hogy nincsenek bent tehenek. És erre szaladsz le, és ott látsz jajgatva egy férfit, aki azt mondja, jaj, a teheneim, és viszont mi ez, hogy van? Hát tehénpásztor vagyok, és a vihar elől bemenekültem a maga istállójába, ne haragudjon, de aztán belecsapott a villám, és én ki tudtam még jönni, de a két tehén már nem. És bennéget két tehén az istállódban. Mellesleg Isten azt üzente, hogy a kocsimat, kocsidat, az enyém.